Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a Timóteushoz írott második levelében, a második fejezet 19. versétől a 21. versig a következőképpen. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és nem hagyja el, és hagyja el, a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem van fa és cserép edények is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban azt mondja Pál apostol, hogy vannak egy nagy házban az ezüst és arany edényeken kívül közönséges használatra való fa és cserép edények, amelyekről azt tudjuk, hogy törékenyek, sérülékenyek. Ez az első gondolata Pálnak, hogy mit kezdünk a törékenységünkkel. Egy héttel ezelőtt feleségem köszönte meg a gyülekezetnek mindazt a gondoskodást, amit kaptunk, és tett bizonyságot arról, hogy hogyan élte meg a törékenységet. És most én szeretném mindezt megtenni, megköszönni a gondoskodást, a látogatásokat, a telefonos érdeklődéseket, az imádságot. Még ezen a héten is, amikor egy-két helyre már el tudtam menni látogatni, mondták kivétel nélkül, hogy még most is mennyit imádkoznak, és akkor is mennyit imádkoztak. Értem, és mondják ezt, nálam sokkal súlyosabb betegek. Ez igazán óriási dolog, és azt írtam fel magamnak, hogy ahogyan gondoskodtak a gyülekezet tagjai húslevesről, mindenféle finomságról, megismertem családoknak a fantasztikus tudását, hogy hogyan tudnak ételt készíteni. Úgy éreztem magamat, mint egy kismama, aki hazakerül a kórházból, és mindenféle finomsággal ellátják. Egy héttel a műtétem előtt, az ifjúsági bibliaórán azt a témát választottam a fiataloknak, mivel szó volt a korábbi filmben a szenvedésről, hogy a szenvedést járjuk körbe. És akkor a szenvedésről kezdtem el beszélni nekik, megkérdeztem tőlük, hogy miért kell erről beszélni, és az egyikük nagyon bölcsen így mondta, hogy azért, mert ez az életünknek a része. Mintha egy felnőtt ember mondta volna. És akkor beszéltem nekik arról, hogy hát a szenvedés az például közelebb hozza egymáshoz az embereket. Aztán egy héttel később megjelentek vagy 6-an, vagy 8-an is a sebészeten, csak lestek az ápolónők, hogy kik ők. És akkor mondtam, hogy na hát pont erről beszéltem nektek, ugye, hogy a szenvedés közelebb hozza egymáshoz az embereket. Ez így van. Ez így van. Aztán beszéltem nekik arról, hogy a szenvedés közelebb visz az Istenhez, és elmélyíti a hitünket. És ezt is így éltem át. És most nem akarom sorolni azt a 6-8 pontot, amit felsoroltam nekik, talán még egyet, hogy a szenvedés az korlátoz ugyan, mert nem tudunk dolgokat csinálni, nem tudunk ugrálni, és nem tudunk emelni, és nem tudunk sok mindent megcsinálni, de a másik irányba, lelki irányba kitágítja a horizontot. és az ember sokkal inkább átéli azokat a lelki, hitbeli dolgokat, amikről csak egészségesen csak beszél, de amikor beteg, akkor átéli, hogy így van. Valóban közelebb visz az Istenhez, valóban segít abban, hogy átélje, hogy amiről beszél, amit hisz, az igaz. Amíg az ember egészséges, addig úgy gondolja, hogy hát erről lehet vitatkozni, hogy ez így van, vagy nem. De amikor átéli, akkor nem lehet már róla vitatkozni. Így van. Ezért mondtam, illetve írtam egy köszönetet a doktornőnek, aki műtött engem, és így fogalmaztam neki, hogy lehet, hogy furcsának hangzik, de sajnálnám is, hogyha nem történt volna meg mindez, ami megtörtént velem. És ezt, hogy így gondolom, és így írtam neki, úgy gondolom, és ez a bizonyságtételemnek a része, hogy hát ez Istennek a kegyelme, mert úgy érzem, hogy szegényebb lennék enélkül, a tapasztalat nélkül. Mert úgy érzem, hogy ebben az időszakban Isten különösképpen is szeretetteljesen tanított, és ott volt, és formált. Ugyanúgy, ahogy egyik meglátogatott beteg hittestvérünk is mondja, hogy ő nem gondolja azt, hogy Isten büntetné, hanem próbát ad, hanem tanít, hanem nevel. Nagyon-nagyon örvendetes volt számomra az, hogy nem csak én élhettem át ezt, hanem más is a gyülekezetben, hogy ilyen nagyon jó Isten képpel rendelkező hittestvéreink vannak, akik tudják, hogy Isten kegyelmet ad, és szeretetteljesen ott van a kiszolgáltatottságban, a fájdalmakban. És tényleg megtanulja az ember, átéli azt, amit mond, hogy hát semmit nem hoztunk magunkkal ebből a világból, semmit nem vihetünk ki. Amikor meglátták a jegygyűrűt az ujjamon, amikor beakartak, ugye elindítottak a műtőbe, még azt is ugye azonnal le kellett venni. Ugye biztos sokaknak ismerős a helyzet, hogy semmit nem vihetünk be. És az ember átéli, hogy tényleg így van, ahogyan a Szentírás mondja. Tehát összefoglalóan törékenyek vagyunk. Úgy fogalmaztam, bár ez nem egészen igaz, mindjárt megmondom, hogy miért, hogy bármi megtörténhet velünk. De mégsem történhet meg bármi velünk, mert minden, ami történik, az Isten tudtával, Isten jóváhagyásával, beleegyezésével történik. Azaz, nem vagyunk kiszolgáltatva különböző csapásoknak, különböző betegségeknek, fertőzéseknek, szerencsétlenségeknek, mert csak Isten tudtával történhet meg velünk bármi. Tehát törékenyek vagyunk, de mégis csak Isten tudtával történhet meg, repedhet meg az életünk, és majd látni fogjuk, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy azzal kevesebbek lennénk, hogy azzal értéktelenebbé lennénk, hogy akkor, hogyha kiderül, hogy mi csak fa és cserépedények vagyunk, akkor értéktelenebbek vagyunk az arany és ezüst edényeknél. Egyáltalán nem így van szó, nem erről van szó. Hiszen azt mondja Pál apostol, hogy a pecsétje az Isten által vetett szilárd alapnak az, hogy ismeri az Úr az övéit. Ismeri az Úr az övéit. Az emberek általában mi alapján ítélik meg valakinek az értékét? Legtöbbször azáltal, hogy mit tett le az asztalra, hány házat épített, hány forintot gyűjtött össze. Amikor kitüntetnek valakit, amikor valamilyen elismerést adnak valakinek egy településen, általában ez van a középpontban. És Pál apostol azt mondja, hogy nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy ezüst vagy arany edény az életünk, hanem az, hogy belül mi van, hogy a tartalma micsoda. Méghozzá benne van-e az a tartalom, hogy én ismerem Istent, és Isten ismer engem. Tudjuk, hogy Pál korában volt egy gnosztikus tévtanítás, amely szerint már a feltámadás megtörtént akkor, amikor újjászülettek a hívők, és már mindent megkaptak, és semmi sem vár már rájuk. Nem vár rájuk az, amit itt énekeltünk a 389-es énekben, hogy hát mennyire várom már azt, hogy megszentelődjek, és a homályon át a lelkem elérjen az otthonába. Hát úgy gondolták, hogy ez már mind megtörtént. És ők már arany és ezüst edények. És ezért mondja Pál apostol, hogy jó, van, aki azt tartja magáról, hogy ő arany és ezüst edény. Van, akit elismernek ebben a világban, hogy ő arany és ezüst edény. De ez korántsem biztos, hogy így van. Mert valójában cserépedények vagyunk. Valójában törékenyek vagyunk. Valójában igenis, hogy sok minden vár még ránk az Isten országában. Tehát a döntő az, hogy Isten ismer minket. Eszembe jut a középiskolás hittan, ahol éppen tartottunk egy bepótló órát, ahol a Salamont követő királyokról volt szó, és arról, hogy Isten mindegyiket jellemzi azzal, hogy jót tett, Isten szerint élte az életét, vagy pedig gonosz király volt, és nem azt tette, amit jónak lát az Úr. És ez az ítélet Isten részéről nem attól függött, hogy az a király politikailag vagy gazdaságilag mit tett. Voltak ezek között, a gonosz királyok között olyanok, amelyek politikailag nagyon jó döntéseket hoztak, amelyek gazdaságilag fellendítették az országot. És azt mondja Isten, hogy nem azt tette, amit jónak lát az Úr. Mert nem ez dönti el, hogy milyen valakinek az élete, egy vezetőnek az élete, bárkinek. Hanem az, hogy követi-e Isten útmutatását. És ez ma is így van. Ma is így van. Emlékezzünk arról, hogy Jézus mit mond azoknak, akik mennek különböző érdemekkel, majd az ítélet napján. Azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Az alap, amire állhatunk, az az, hogy Isten ismeri az övéit. Tudod-e, hogy Isten ismer téged? És te ismered-e Istent? Valaki egyszer a gyülekezetből azt mondta nekem, amikor megkérdeztem, hogy ő Istennel találkozott-e már, azt mondja, én nem ismerem őt. Nem találkoztam vele. Elég pökhendien beszélt. Mit tudom én, hogy ő milyen? Na, itt van elrejtve. Itt van elrejtve a lényeg. Isten azt mondja, hogy ő ismeri az övéit. Nyilván, aki ezt mondta nekem, az nem az övé. És ez nagyon súlyos dolog. Emlékszem arra a mondatára Franklin Grahamnek a Reménység Fesztiválon, amikor azt mondta, hogy én szeretném most megadni nektek azt a lehetőséget, hogy fogadjátok el az Úr Jézus megváltótoknak. És ezt az evangelizáció során elmondta vagy 6-szor. De ha nem 6-szor, akkor 4-szer. De mindjárt az elején ezzel kezdte. Aztán megismételte, miközben prédikált, 3-szor, 4-szer. És a legvégén ismét ugye elmondja, most lehet jönni. Tudom, hogy mennyi kritikát kapott az evangélius egyház részéről is Franklin Grahamnek a prédikációja. Pedig ez a prédikáció Én azt gondolom, hogy cserépedényes volt. Hallottam már sziporkázóbb prédikációkat is, de ilyen tartalmasat nem. Ebben ott volt az a tartalom, hogy ő ismeri az Istent, mert nem az Isten útján indult el, elindult a különböző szenvedélyeknek az útján, nem akart az apja nyomdokába lépni, és aztán mégis Isten megragadta őt, és meggyőzte arról, hogy az ő szolgálata a legfontosabb. És ezek után azt tartja a legfontosabbnak ő maga, hogy mi magunk is ismerjük meg, és azt mondja, meg akarom adni a lehetőséget nektek, hogy fogadjátok előtt megváltótoknak. És itt is, az Isten tiszteleten is adott az, hogy a lehetőség, hogy elfogadjuk Jézus megváltónak. Sokszor beszéltünk a múlt alkalmakon az úrvacsoráról, hogy hogyan is szabad, hogyan is kell vele élnünk. Az úrvacsora az nem más, mint Jézus elfogadásának a liturgiája. Előre jövök, letérdelek elé, ami azt jelenti, hogy átadom az életemet neki. Alázatosan megvallom azt, hogy nem vagyok méltó hozzá, cserépedény, törékeny vagyok. De mégis elfogadom őt magát, testét és vérét. Adott a lehetőség. Ilyen módon is adott a lehetőség egy-egy Isten tiszteleten elfogadni Jézust megváltónak, leszámolni a gonoszságunkkal, amiről beszél még az igénk, hogy nem csak arról van szó, hogy Isten ismer bennünket, hanem el is kell hagynunk a gonoszt, el is kell mindenkinek hagynia a gonoszt, aki vallja az Úr nevét. A kórházban azt tapasztaltam, hogy sokan akarták, megfogalmazott bennük, hogy elhagyják a gonoszt. Hát akit ott a szobában rákkal műtöttek, azt mondja, soha többet, egy szálat sem, egy szálat sem. Egész héten át ott köhögte fel azt a rengeteg anyagot, ami összegyűlt neki szegény tüdejében. Egy szálat sem, a félelem miatt. A másik azt mondta, soha többet, egy kortyot sem. De hiába mondta a szegény, patakzott a májából a rengeteg váladék a kötésen keresztül, és hát ketten voltak a hatból, akik ott meghaltak abban a szobában. Lehet félelemből is elhagyni azt, amire nincsen szükség, lehet mondjuk a pokoltól való félelem miatt is elhagyni dolgokat, de én azt gondolom, hogy nem ezért kell. Mondta is nekem valaki, hogy hát ő nem azért akar új életet kezdeni, nem azért akarja Jézust elkezdeni követni, hogy fél tőle. És igazat adtam neki. Azt mondtam neki, hogy igaza van, azért kell elhagyni a gonoszt, mert az Isten szeret, mert ismer bennünket, és szomorúvá tesszük, megbántjuk, megsértjük őt, a szerető mennyei atyánkat, hogyha gonoszt teszünk, hogyha vétkezünk. Ezért kell elhagyni a gonoszt. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy az életük, amikor megreped, és nem tudnak már sok mindent tenni, amit tudtak korábban, akkor már nem érték is az életük. Talán ismerős az a kínai mese, amely arról szól, hogy a kínai vízhordó a vállára téve egy erős botot viszi a cserép korsókat a kútra. Egyik oldalon egy ép korsó, a másik oldalon egy megrepett korsó. És így megy hónapokon keresztül, éveken keresztül a kútra, és hordja haza a vizet, de a repett edényből mindig a fele kicsurog útközben. A másik persze az egész vizet haza tudja szállítani. És a megrepett korsó mindig azt érzi, hogy ő mennyire szerencsétlen, és mennyire nem alkalmas arra, hogy vizet hordjanak vele. És állandóan ott van benne az az érzés, hogy de jó lenne inkább nem lenni. Ott van benne az érzés, hogy milyen haszontalan is vagyok én. És 2 év elteltével megszólal, és elmondja ennek a vízhordó embernek, hogy annyira bánt engem ez. Annyira érzem azt, hogy mennyire rosszabb vagyok annál, mint akit a másik válladon hordasz. És akkor erre azt mondja neki a vízhordó, figyelj, nézz szét! Nem vetted észre, hogy az útnak pont azon az oldalán nőnek a virágok, ahol téged hordalak? Nem vetted észre, hogy pont oda vetem a virág magvakat, amely oldalon te vagy? Mert ott tudnak kikelni a virágok. Oda csurog a víz. Hát erről a meséről nekem ez jutott eszembe, hogy Isten tényleg ismeri az övéit. Tudja azt, hogy melyik oldalon eresztünk. Tudja azt, hogy milyen nyomorúságokkal küzdködünk, és pont ezeket a nyomorúságokat használja fel. Valamilyen módon, hogy gyümölcsözővé váljon az életünk. Azt gondolom, hogy nem kell sajnálni, hogy mi csak cserépedények vagyunk. Nem kell sajnálni azt, hogyha nem tüntetnek ki. Emlékszem, még sokáig bántott engem, amikor katona voltam, mellettem ott voltak szintén mások, ugye, egyetemre felvettek, vagy mint én is már 1 évet elvégzett, hogy léptették előre őket a kis langlétán, ugye, őrvezetővé, tizedessé, szakaszvezetővé, és akkor néztem, hogy miért maradok csak sima honvéd. Hát azt gondolom, hogy most már valószínű, hogy szégyelleném azt, hogyha előréptettek volna, mert azoknak sokat kellett tenni ám, nem jó dolgokat. Múlt rendszerben. Ne sajnáljuk azt, hogyha mi nem vagyunk az emberek szemében aranyedények. Egy településen azt mondta a polgármester a lelkésznek, hogy tudod, hogy a népszerűsége nagyon csökken? Mert nem teszel meg bizonyos dolgokat? És amikor elmondta ez a lelkész, akkor ráadásul az, hogy a kocsmában beszélnek erről, azt mondta, hogy tudod, Luther Márton népszerűsége nagyon lecsökkent az ő egyházában. Nagyon veszélyes lett volna, hogyha népszerűvé válik Luther, és nem átkozzák ki. Egyáltalán nem baj az, hogyha nem vagyunk arany és ezüst edények. A megrepett, törékeny cserépedény sokkal-sokkal gyümölcsözőbb a minket ismerő Isten kezében. Isten ismer téged. A megtérés lényegében azt lehet mondani, ennek az elfogadása. Tudni, hogy az Isten ismer téged. És odaveti a magvakat, ahol kikelnek azok, és gyümölcsöt érlelnek a te életedben. Ámen. Imádkozzunk. Drága Urunk és mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ismersz bennünket, azért kérünk, hogy mi is hadd ismerjünk meg egyre mélyebben és egyre jobban téged, hadd tapasztaljuk meg, és köszönjük meg neked a te szeretetedet, amellyel elhalmoztál, amelyet azért kaptunk, mert vagyunk. Nem azért, mert tettünk valamit, teljesítményt nyújtottunk, hanem azért, mert vagyunk. Mert te önmagunkért szeretsz. És azért is kérünk, hogy ezért a nagyon jó érzésért, hogy a tiéd lehetünk. Adj erőt, hogy elhagyjuk a gonoszt, és csak a te igédhez ragaszkodjunk. Ne emberek tetszését kövessük. Amen.